Köszönöm a megtisztelő figyelmet és a végtelen türelmet irányomba, mert egyrészt sok kell hozzám, másrészt elszállt az idő is, de maradjunk Mózesnél. Móse, tehát a Szeptágintában Mózes, a zsidó nép vezetője, profétája, törvényadó, időszámításunk előtt 13. század első felében egy isteni megbízás kapott, vezesse ki az izraelitákat Egyiptomból, ezért 80 éves korától kezdve a 120 éves korában bekövetkezett haláláig vezette őket vándorlásuk idején, amíg megérkeztek Moab pusztájába. Az ősi kultúrák bölcsének elfogadására irányuló zsidó hellenisztikus tendencia egész sor erőltetett azonosítást is hozott magával, így például Íziszt, mint Évát, Szerafiszt Józseffel, Atlaszt Hénokkal, Belkronoszt Nimróddal, Orfeusz Dáviddal, Mószész Mózessel, Zoroasztért Ezékiellel párokat azonosítottak. Mindez a zsidó kultúra ősi alakjainak az attribútumához való civilizációs hozzájárulásban csúcsosodott ki, így például Eupolémusz, egy hellenisztikus kori zsidó történész volt, aki a kronológiájában több mint 500 évvel a trójai háború elé helyezte Mózest. Mózes volt az első bölcs, valamint ő volt az első, aki írást föltalálta a zsidóknak, akiktől aztán ezt átvették a föníciaiak, a föníciaktól pedig a görögök. Atrapanosz szerint Mózes, aki Mószészsel, a Hermésztóttal is azonosítottak, Orfeusznak volt a tanítója, felfedezte az írásművészetét, ő volt az első filozófus és különböző békés és háborús gépeknek a föltalálója is. Ő volt a felelős Egyiptom politikai szervezetének a fölállításáért is, miután 36 provinciára felosztotta Egyiptomot, és ő volt a kezdeményezője az állatkultusz bevezetésének Egyiptomban, melyre úgy tekintettek, mint az egyetlen lehetséges eszközre, amely az egyiptomi tömegek álhatatlan jellemét meg tudja fékezni. A Pentateuchus legkorábbi filozófiai exegetája Arisztobulusz úgy tartotta, hogy Homérosz és Hésziodosz műveinek nagy részét Mózes könyveiből merítették, melyek Arisztobulusz szerint már jóval a Septuaginta előtt lelettek fordítva. Alexandriai Filó fönntartja, hogy Herakleitosz úgy kaparintotta meg az ellentétek teóriáját Mózestől, mint egy tolvaj. Hasonlóképpen azt állítja, hogy a görög törvényhozók számos törvényt lemásoltak Mózes törvényeiből. Alexandriai Filó szerint Mózes megelőzte Pláton anyagból történő teremtés tanát azzal, hogy a Genezisben azt tanítja, hogy víz, sötétség és káosz volt, mielőtt a világ létrejött. Josephus Flavius szerint Mózes volt a legkorábbi törvényhozó a világ feljegyzései szerint, úgy gondolta, hogy maga a törvény szó ismeretlen volt az ókori Görögországban. Ezen túlmenően, mint Josephus Flavius írja, különösen két ponton követte Pláton, ami törvényhozókat tudnék Mózest, előírta, mint a polgárok elsőrendű kötelességét, a törvények tanulmányozását, amelyet szóró-szóra kívülről meg kellett tanulniuk, és elővigyázatossági intézkedéseket hozott, hogy megakadályozza az idegenek számára, hogy találomra keveredjenek velük. A mi legkorábbi utazóink, vonja le a következtetés Josephus Flavius, a görög filozófusok nem utánzóink, a legkorábbiak, akik voltak, mondja Josephus Flavius, a görög filozófusok voltak, akik bár látszólag saját országaiknak a törvényeit tartották be, a viselkedésükbe, filozófiájukba Mózesnek a tanítványai voltak. A pogány világban az egyetlen analógia a Mózes elsőségét állító fegyezésekre Apameia Numenius híres mondata volt, ez időszámításunk után második század, aki a Héber Biblia allegórikus interpretációját vezette be a pogány világ számára, miszerint Pláton Mózes volt, aki görögül beszélt. Filó azt is állította, hogy Mózes volt a törvényadók legjobbika valamennyi országban, és törvényei a legkiválóbbak voltak, amelyek valóban Istentől jöttek. Ezt a tényt bizonyítja, hogy míg más törvényeket megszámhálhatatlan ok miatt módosítottak, Mózes törvényei szilárdak és mozdíthatatlanok maradtak. Remélhetjük, hogy fenn is maradnak minden eljövendő kor számára, mindaddig, amíg a nap, a hold, a menny és az univerzum létezni fog, írja Alexandre Philo a De Vita Mózisban. Valójában, mondja Alexandre Philo, természetes, hogy amikor egy nép nem fejlődik, dolgaikat bizonyos mértékben felhő borítja, de a friss kezdetet kívánnak elindítani egy jobb jövőért, minden nemzetnek jobb, ha eldobja ősi szokásait, és egyedül a mi törvényeink tisztelete felé fordul. A zsidóság hát hanyatló politikai szerencséjének dacára a Római Birodalom idején alkalmanként a Mózes iránti csodálat jele megtalálható volt olyan íróknál, mint Pseudolonginus, aki Magasztalon írt a nagy törvényhozó szárnyaló géniuszról. Ezzel szemben voltak Numenius, Tacitus vagy Porfirius, Julianus azonban rendkívül kritikusak, sőt ellenségesek voltak Mózessel szemben. A legkorábbi Mózesre vonatkozó görög utalások kedvezőek voltak. Abderai Hekateusz Mózes, mint a zsidó állam alapítóját mutatja be, Mózesnek tulajdonítva az izraeli térség elfoglalását, Jeruzsálem templom építését. Hekateusz platonikus módon úgy magyarázta, hogy Mózes 12 törzsre osztotta a népet, mert a 12 tökéletes szám, amely megfelel az év 12 hónapjának. Megfigyelte a féltő gondoskodást a katonai kiképzésben, amelyel Mózes megpróbált az ifjúságot erkölcsi visszafogottságra és hősi kitartásra nevelni. Talán fontosabb ennél, hogy hangsúlyozta, hogy Mózes nem vezetett be képmásokat az Isten tiszteleten, hogy Istent ne lehessen antropomorf módon elképzelni, hiszen csak a mindent magában foglaló mennyeket, vagyis a kozmosz lehet az Istennel azonosítani. Apamei Poszidonius hasonlóképpen hangsúlyozta, hogy Mózes nem imádott bálványokat, és Istent a természettel azonosította. Hamarosan azonban Mózes a zsidó ellenes irodalomnak a célpontjává vált. Abderai Hekateusz korábban megjegyezte, hogy Mózes olyan életformát kezdeményezett, amely az emberektől való elkülönülést és az idegeneknek a gyűlöletét bátorította. Az egyiptomi pap Manetó szerint Mózes Heliopolis lázadó papja volt, akit Ozarszipnak hívtak, és aki megparancsolta a zsidóknak, hogy mészárolják le Egyiptomnak a szent állatait, majd a hikszoszok segítségével a kegyetlenség 13 éves uralmát teremtette meg az egyiptomiak felett, míg végül Amenophis fáraó kiűzte őket. Lizimachosz azt írja, hogy Mózes úgy tanította a zsidókat, hogy nem mutassanak jó akaratot az emberek iránt, hogy mindig a legrosszabb tanácsokat adják, és romboljanak le az isteneknek szentelt minden templomot és oltárt, amit csak találnak. Apollonius Molon azzal vádolta Mózes, hogy sarlatán és imposztor volt, aki a zsidóknak rossz törvényeket adott. Poszidonius szerint azonban amikor belépett Antiochus Epiphanes a szentek szentjébe, látta ott egy szakállas embernek a szobrát, aki szamáron lovagolt, aki egy könyvet tartott a kezében. Ez volt Mózes, aki az egész emberiség elleni gyűlöletnek a törvényeit adta át a zsidóknak. Végül Nikarkusz azt írja, hogy Mózes alfának hívták, ami az Alexandriai Múzeum tagjainak egyfajta borzalmas titulusa volt, és talán a zsidó hellenisztikus irodalomban Mózesre alkalmazták, mert leprás foltot viselt az egész testén. A bibliai narratívában elszórtan található Mózesre vonatkozó életrajzi részletek jelentős mértékben kidolgozásra kerültek a zsidó hellenisztikus irodalomnak jellegzetes stílusában. Demétrius az a 30. század vége a Júda királyairól című művében a kusita asszonyt, akit Mózes feleségül vett, Cipórával azonosította, állítva, hogy amennyire a nevekből következtetni hát lehet. Cipóra a harmadik generációs leszármazottja volt Ábrahám családjának. A Biblia szerint Ábrahám Ketura fiait kelet felé, a kelet országába küldt, ez a Genezis 25-6, amit Demétrius Kus földjeként azonosított. Ezen az alapon jelentette ki Áron és Mirjám, vonja le a következtetés Demétriusz, hogy Mózes kusitanőt vett feleségül. Mózes életének első részletes elbeszélése az Artapánusz a zsidókról című munkájában található. Artapánusz, ő is egy alexandriai zsidó történész volt, ő szerint a fáraó leánya Meris meddő volt, ezért egy zsidó gyereket adoptált, akit Mózesnek nevezett el. Meris férja, Henefres, Memphis királya féltékeny lett Mózes, és megpróbált megszabadulni tőle oly módon, hogy elégtelen háttérrel küldt el egy etiópiaiak elleni küzdelembe. Így 10 évnyi tartózkodás után az etiópiak annyira megkedvelték Mózes, hogy befolyására elfogadták és fölvették a körülmetélés rítusát. Artapánusz nem tud semmit azonban Mózesnek az egyik etióp király lányával folytatott románcáról, és arról, hogy a lány elárulta neki a fővárost. Artapánusz verziója a bibliai történetre, miszerint Mózes megölte az egyiptomit, hangsúlyozza, hogy az egyiptomi Mózes életére tört. Valójában csak az utolsó lehetőségként ölte meg Mózes az egyiptomi Hanetoteszt, hogy megmentse saját életét. Mózes népének kiszabadítására tett erőfeszítései börtönbe juttatták, de a vasak, amelyek fogva tartották, csodálatos módon lehullottak, és a börtönkapuk maguktól kinyíltak. Mózes pálcája Artapánusz szerint minden egyiptomi templomban megtalálható volt, és hasonló volt a Szeisztronhoz, ez a bizonyos kereplőhöz, amelyet az Ízisz Isten tiszteletnél alkalmaztak. A Szeisztron segítségével emelte meg Ízisz a Nílus vizének a szintjét, ezért őt az Ízisz himnuszokban Szeisztrofosznak nevezték el. Artapánusz 2 hagyományt említ a Vörös-tengerre vonatkozóan, a Memphisből és a Heliopolisból származott. A heliopoliszi hagyomány követi a Bibliát, míg a Memphiszi azzal magyarázza az eseményt, hogy Mózes jól ismerte a területet és megvárt az apályt. Végül az okot, amiért az egyiptomok üldözték az izraelitákat, Artapánusz azzal magyarázta, hogy visszakívánták szerezni a tulajdonukat, amelyeket az izraeliták kölcsönöztek tőlük. Hasonló magyarázatot a Strogus Pompeius, aki azonban azt mondja, hogy a zsidók ellopták az egyiptomiak szent eszközeit. Artapánusz elbeszélése Mózes leírásával zárul. Mózes, azt mondják, magas és piros posgás volt, hosszú fehér hajjal és méltóság teljes megjelenéssel. Ezékiel, ez egy költő volt, vagy más néven Ezékiel, a tragédiaíró, zsidó drámaíró volt, tehát a zsidó tragédiaírónak a műveiből fönnmaradt 269 sor, egy hosszú monológban Mózestől, amelyben elbeszéli a pályafutását egészen a Midianba történő megmeneküléség. Tartalmaz ezen felül egy párbeszédet egy álomról, melyben egy királyi személy égig érő trónra ülteti Mózest, és amelyről Mózes szemlét tart az égi seregek felett, akik térdre esnek, majd elvonulnak előtte, mielatt Mózes megszámlálja őket. Alexandriai Fila de Vita Mózisban leírja Mózes 4 funkcióját, mint király, törvényhozót, papot, profétát. Míg Mózes törvényének híre eljutott az egész civilizált világba, írja magát az embert, amilyen valójában volt, csak kevesen ismerték. A görög tanult férfiak valószínűleg irítségből visszautasították, hogy emlékezetre méltó, vagy hogy emlékezetre méltóként kezeljék. Bár ebben az értekezésben nincs kísérlet a zsidó ellenes irodalomnak a cáfolatára, Alexandriai Fila a hipotetikában utal arra a vádra, miszerint Mózes, tehát egy imposztor fecsegő sarlatán volt, úgy magyarázza az exodus, mint ami részben a zsidók túlszaporodásának a következménye volt Egyiptomban, valamint Istennek álmokban és víziókban adott revelációjának eredménye, hogy tovább menjenek. Rámutat arra, hogy az izraeliták csodálata azon ember iránt, aki a törvényeket adta számukra, olyan nagy volt, hogy minden, ami számára jónak tűnt, számukra is az volt. Ezért akár saját következtetéséből származott az, amit nekik mondott, akár valamilyen természet feletti forrásból mindent Istennek tulajdonítottak. A De Vita Mózisban Alexandriai Fila elmagyarázza, hogyan találta meg a gyermek Mózest a fáraó lánya. Állandó depressziós állapotba keseregve azon, hogy nem lehet gyermeke, aki követhetné atyát a trónon, végül egy alkalommal összeomlott. És bár addig mindig saját lakrészében lakozott, elindult udvarhölgyeivel a folyó felé, ahol Mózes kitették. Mivel a kis Mózest a vízből húzták ki, a fáraó lánya Mózesnek nevezte a gyermeket, utalva az egyiptomi nyelvnek a víz szavára. Ahogy Mózes növekedett szépségben, kedvességben, a fáraó lánya elhatározta, hogy saját fiának fogja hívni, hiszen méhe korábban megnagyobbodott, hogy azon keresztül születhessen meg saját fiaként. Tanítók érkeztek a fiú az Egyiptom különböző részeiből, sőt még Görögországból is. Rövid idő alatt azonban Mózes a képességeivel messze túlszárnyalta őket. El se lehetította mind az egyiptom és a görög oktatás legjavát. Csak a léleknek élt, nem a testnek. Egyszerűen élt, megvetett minden luxust. Mózes pályafutásának kezdete pásztorként egy jó képzés volt, és egy megelőző gyakorlat volt a királyságra annak, aki az emberiség nyáját volt hivatott terelni. Mivel Mózes esküvel tagadta meg a gazdagságnak a halmozását, Isten azzal jutalmazta meg, hogy az egész világot a kezeibe adta. Ezért minden elem engedelmeskedett neki, mint mesterének, meghajlottak a parancsai előtt. Istennel való partneri kapcsolata fölhatalmazta, hogy ugyanazt a címet viselje, mivel Istennek és az egész nemzet királyának nevezték, belépett a sötétségbe, ahol Isten volt, azaz a létező dolgok soha nem látott, láthatatlan, testetlen, archetipikus lényegébe. Néhány részlet még ide tartozik Josephus Flavius Mózes elbeszéléséből. A fáraó rendeletet hozott, hogy az írástudójuk tanácsára a héberek minden fiú gyermekét fojtsák meg. A jóslat szerint a születendő gyermek, ha életben hagyják, majd megalázza Egyiptomot és fölmagasztalja Izraelt. Mózes könnyű születése megkímélte anyját az éles fájdalmaktól, megmentett őt, hogy a figyelő egyiptomi bábák fölfedezzék. A gyermek nagysága, szépség elbűvölte Termutis hercegnőt, aki megtalált őt a Nílusban, mivel a gyermek visszautasította minden egyiptomi szoptatós dajkának a keblét, anyját alkalmazták, hogy szoptassa. Mózes korai érettsége már játékaiban megmutatkozott, midőn a hercegnő az újszülöttet atyának karjába helyezte, a fáraó, hogy kedvezzen lányának, diadémját a gyermeknek a fejére helyezte, de Mózes letépte azt a földre, vetette és megtaposta. Az egyiptomiak ezt rossz jelnek tekintették, és a szentírás tudó, aki megjósolta a születését, megpróbálta megölni. Termutis azonban gyorsabb volt nála, elvitte a gyereket tőle. Josephus Flavius, akit a hellenisztikus környezete magával ragadhatott, azt mondja, hogy miután átkelt a Vöröstengere, Mózes hexameterben komponált himnusz Istennek. Megemlítendő még Pseudophilo Liber Antiquitatum Biblicarum című munkája, a műszerint Mózes körülmetélten született. A fáraó leánya azért ment le fürödni a Nílusban a meghatározott időben, mert álmot látott. Mielőtt Mózes széttörte a kőtáblákat, rájuk tekintett, és látta, hogy nincs írás rajtuk. Az ok, amiért nem léphetett be az ígéret földjére, az volt, hogy meglegyen kímélve a bálványoknak a látványától, amelyek félrevezetik a népet. Mózes Isten kezeiben halt meg, aki személyesen temette el. Halálának napján a mennyei Isten dicséret abban maradt, ami sem az előtt, sem az után nem történt meg. És befejezésül még néhány mondatról Mózesről az apokaliptikus hagyományban. A Mózes mennybe menetele című hellenisztikus apokrif irat szerint Mózes a világ teremtése előtt fel lett készítve arra, hogy közvetítője legyen az Isten népével kötött szövetségnek. Nem volt egyetlen hely sem méltó arra, hogy a sírja helyét jelölje, mivel síremléke a felkelő naptól a lenyugvó napig terjedt. Mózesnek népével való kapcsolata nem szűnt meg a halálával, mivel Isten kijelölte őt arra, hogy közben járója legyen népének a spirituális világban is. Ebben a műben van Mihály angyalnak és a sátánnak a vitája is Mózes temetéséről. A sátán ellenzi Mihálynak Mózes eltemetésére szóló megbízatását azon az alapon, hogy ő az anyagvilág ura. Erre az évre Mihály angyal így felel, az Úr utasítson rendre téged, mivel Isten lelke teremtette a világot és az emberiséget. Más szóval a sátán Istennek adja Mózes lelkét, de követeli testét, mint saját kizárólagos területét. A szerző Mihály szavain keresztül visszautasítja ezt a gnosztikus dualizmus, hangsúlyozva, hogy Isten ura testnek és léleknek egyaránt, mivel ő mindennek a teremtője. Utalnunk kell itt a Mózessel, Ezrával, a második Mózessel kapcsolatos apokaliptikus tradícióra. A Mózes mennyben ötele című iratban Mózes titkos könyveket ad át Józsuénak, melyeket meg kell őrizni és el kell rejtenie a bűnbánat napjáig, a látogatásig, amikor az Úr meglátogat majd téged a végső napok beteljesülésekor. A Jubileumok könyve szintén elbeszéli azt, hogy Mózes előtt a Szinájon felfedetett a jövendő, melyben megmutatták neki a történelem minden eseményét, a múltat és a jövendőt egyaránt. De ezzel össze lehet hasonlítani második Ezrás Szeptágint a szöveg 14. fejezetét, ahol Ezrás a második Mózes isteni kinyilatkoztatásból megkapta az írás 24 kanonikus könyvét, amelyet nyilvánossá kell tennie, és az apokaliptikus tradíció 70 könyvét, amelyet titokban kell tartania. Hát Dióhéjban ennyit szabadna elővezetni a hellenisztikus irodalomnak a Mózes alakjáról. Köszönöm a figyelmet!